Engem pedig főként tartanak hívnak. Én 7 éve dolgozom a református házasság és családjáti gondozó szolgálatnál. Röviden azért a munkánkat bemutatnám, bár már lehet, hogy a kollégáim előzőleg megtették, de érdemes minél többször hallani, hogy milyen lehetőségek vannak, kiket delegálhatunk, hogyha ismeretségi körünkben van olyan ember, akinek valami problémája van. Na most azt elmondanám, hogy nekem van egy problémám, vagy természetes vagyok és halk, vagy pedig hangos és természetellenes. Úgyhogy ha már nem hallani hátul, amit mondok, akkor nyugodtan figyelmeztesetek. Tehát a munkánk kb. 60%-ban a lelki gondozásról szól. Családokkal foglalkozunk, házaspárokkal és egyénekkel is. Egyéneken belül nagyon színes a paletta, hogy milyen típusú problémával keresnek meg. Van pré- és posztabortív válságkezelés, van szexuális problémák, vannak gyászfolyamatok, amelyek terhel gyászfolyamatok, és a feldolgozáshoz mindenképpen kísérésre van szükség. És hát életvezetési kérdések, bármilyen, ami adódik, akár gyermeknevelési kérdésekkel is megkeresnek szülők vagy anyukát. Jó, a 40%-ban képezzük magunkat, szolgálaton belül is, kifele is vannak képzéseink, amelyeken részt veszünk rendszeresen, és előadásokra fogunk eljárni, illetve hétvégéket, vagy van, hogy nyaranta egész heteket is kérnek tőlünk, ott vezessük, és próbáljunk egy kis közösséget kialakítani, amiben akár a családra, akár a párkapcsolatra, vagy a gyereknevelés témára koncentrálunk. Na hát a felkérésben a mai alkalomra tőletek az a téma érkezett hozzánk, hogy vállaljunk-e egyáltalán gyermeket, ha vállalunk, akkor hány gyermeket, mire van szüksége a gyermeknek, vallásos nevelésünkkel, hogy tudjuk őt segíteni, és lehet-e esetleg akadály ez neki a fejlődésében. Hogyan, summa-summa, hogyan válhatunk jó szülőké, olyan szülőké, akiknek a gyermeküket kiegyensúlyozott, az élettel pozitívan kapcsolatban lévő gyermeke lesz. Mindannyian szeretnénk, hogyha a gyermeknevelés, a gyermekvállalás öröm lenne számunkra, és nem üröm, ezt már láthatjuk ezt a kis szót, erre épül majd a mai előadásunk, hogy mikor válik a gyermeknevelés örömmé, és mik azok a tényezők, amik bizony abban az irányba szólják, hogy előbb-utóbb, ha nem kezdünk foglalkozni tudatosan a problémákkal, akkor egy nagy káosz, egy kezelhetetlen öröm lesz belőle. Hozzánk a családsegítő szolgálathoz nagyon sok kultúrált, értelmiségi szülő, anyuka érkezik azzal a problémával, hogy hát a gyermekemmel idáig semmi gond nem volt, kezd serdülni, kezd fiatal felnőtté válni, kezelhetetlenné vált, kérjük, hogy segítsenek valamit. Ezek a tipikus mondatok, amik elhangzanak, ezekből egy párat leírtam, hogy megeleveníthessem ezeket a szituációkat most itt számotokra. Elég lett volna egy is ezekből a kis pokolfajzatokból, hogy egyáltalán nem értjük, hogy mit rontottunk el. Minden olyan jól indult, olyan szépnek tűnt, és most tessék, itt a kudarc. Vagy mindent, amit csak tőlünk telt, megtettünk ezért a gyermekért. Meg is értjük, mit lehetett volna még megtenni. Nagyon sok anyuka fogalmazza meg azt, hogy a maga módján én nagyon szerettem ezt a gyermeket, és most is szeretem, és mégis. Ezek nagyon valóságosan rajta ülnek ezek a gondolatok, ezek az érzések a szülők arcán, és tényleg még szerintem a környezet is nagyon érti, hogy mit rontottak el, hiszen teljesen normális házaspárról, családokról is szó van ezekben az esetekben. Minden úgy tűnik, hogy jól csináltak, természetesen, automatikusan, de tudattalanul mégis valami rossz irányba vitte a dolgokat. Mik lehetnek ezek? Nagyon fontosak ezek az előadások, mint a mostani is, ami arról szól, hogy mielőtt családot alapítunk, gyermeket vállalunk, tudatosan gondoljuk át akár a családi kapcsolatainkat, a mi múltunkat, a mi jelenünket, a gyerekvállalásra való motivációnkat, tárjuk föl a tudatos meg a tudattalan motivációinkat is. Tökéletes szülőnek nagyon nehéz, vagy lehetetlen lenni, jó szülőnek is nehéz, Úgyhogy fontos erre készülni. Ez az alkalom is nagyon jó arra, hogy erre készüljünk. Különböző információkból nagyjából azt hallottam rólatok, hogy még senkinek nincs gyermeke, de hogyha ez nem így van, akkor elidőszkérek. De nagyjából ezért azt hiszem, még mindannyian a gyermekvállalás előtt vagyunk. Nekünk Attilával van egy 4,5 éves kislányunk. Az ő születése nagyon sok kérdést megindított bennünk, és ez nagyon jó alkalom volt arra, hogy elmélyedjünk a gyermeklélektanba, abba, hogy mit is jelent egyáltalán szülőnek lenni. Úgyhogy mindaz, ami elhangzik, az nem csak elmélet, hanem azt hiszem, hogy ami megjárt utunkon szerzett tapasztalat is. Tehát öröm vagy üröm a gyermeknevelés, a gyermekvállalás, ez a fő kérdés. 5 pontban szeretném ezt kifejteni, és itt az alapokat villantanám meg, hogy mik azok, amiket nagyon fontos átgondolni. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljatok már közbe is kapcsolatba lépni vele a saját történetetekkel, személyes kapcsolatba, az elhangzottakkal. Hogyha valakiben felmerül olyan kérdés, amit muszáj föltennie, azt tegye föl közbe is bátran, de ha lehet, akkor inkább a végén kérdezzünk, mert különben időben nagyon szét fogunk csúszni, hogyha minden kis résznél megállunk. De hogyha mégse bírjuk félretenni, akkor nyugodtan kérdezzünk. Az első pont így hangzik, hogy öröm a gyermekvállalás, hogyha a múltam, a szüleimmel való viszonyom már feldolgozott. És örömmé válhat a gyereknevelés, hogyha a tudattalamba tolt és fel nem dolgozott sebeim vannak. Vagy van olyan megörökölt és tudattalanul átvett rossz kapcsolati viszonyulásom, amelyek engem se tettek boldog gyermekké és kiegyensúlyozott felnőtté. Tehát itt az első lépcső mindenképpen a múltunk. Rendezette a múltam a szüleimmel való kapcsolatom. Szüleim hozzám való viszonyulása már tudatossá válta bennem. Felülbíráltam-e, hogy ez jó-e, megfelelő-e ahhoz, hogy valaki boldog és kiegyensúlyozott lehessen, vagy nem. A múltból 2 nevelési forrás is jelent meg, tudom, hogy a végén majd egyre átlássuk. Az egyik, hogy úgy csinálok mindent, ahogy a szüleim. Ahogy ők, én is úgy. Első hangzásra úgy tűnik, hogy ez mindenképpen pozitív, amit átveszünk, az egy pozitív minta kell, hogy legyen. De hogyha ezt jobban átgondoljuk, akkor egyetlen nem biztos, hogy csak pozitív lehet az azonosulás. Képzeljünk el egy példát, sok példát fog hangzani az előadáson, ezek olyan példák, amik esetekként nálunk meg is fordulnak, de név és korváltoztatással ezek most itt nyugodtan elhangozhatnak így ismeretlenül, nem sértik a lelki gondozói fizikusokat. Képzeljünk el egy példát, kislán nem kapott figyelmet, a papája egy nagyon feszült, agresszív férfi volt, és nagyon sokszor fáradta, amikor hazament a kudarcos napját a gyerekeken töltötte ki. Valami kis kicsi dolog nem úgy történt a gyerekkel, ahogy ő szerette volna valami kis apróságot rosszul csinált, akkor az apuka már bedühödött, megverte, nagyon megfegyelmezte, voltak éppen a saját tudatait és agresszióját érte ki a gyermekét. Ez a gyermek István felnő, ő is apuka lett, ez a minta voltak éppen tudattalanul benne van, ő is feszült, hiszen nem kapta meg azt a figyelmet az apja felől, ami neki jól esett volna, amiben nevezhethetett volna, és a feszültsége miatt ő is átvette ezt a fajta feszültség levezetési módot, hogy a gyermekeimet el ne spángolom. Ugye Freudnak, hogyha van köszönöm pszichológus, is hallottam a bemutatkozásnál, az azonosulás az agresszorral című tétele, tehát félelmetes számomra az agresszív apa, akkor azonosulok vele, és így felhozom magamban is a félelmet. Tehát amit átvettek, ahogy a szüleim, én is úgy, ez egyáltalán nem biztos, hogy objektív egy boldogító viszonyulása gyermekem felé, úgyhogy ezeket mindenképpen felül kell bírálni. Vagy egy másik példa, Hajni 34 éves, azzal a problémával keresnek, hogy a 10 éves kislányát nagyon félti. azon veszi észre magát, hogy tudattalanul, de valahogy meg akarja akadályozni, hogy baráti köre legyen a gyermeknek, hogy az osztálya lenne, hogy kirándulni. Úgy érzi, hogy akkor van biztonságban, mindig mellette van. És kiderül, hogy amit is ugyanúgy féltette az anyukája, és túl gyámolította, nem hagyta, hogy ő is önállósuljon. És voltak éppen ez is egy teljesen átvert tudattalan viszonyulás, ami aztán reflexzerűen megvalósul az ő további élettörténetében és anyukájában. Tehát azzal, hogy átvettem, azzal még nem biztos, hogy ez egy jó viszonyulás. A másik forrás, nevelési forrás, amivel fogunk a gyermekünkhöz viszonyulni, mindig a múltunkból jön, meg így mondjuk, hogy ahogy a szüleim, úgy mi nem. Én úgy nem, ahogy ő. Meg kell vallanunk, hogy ezeken a pontokon mindig valamilyen sebb rejtőzik a mi életünkben is. Valami, ahogy ilyen szenvedtünk, valami, ahogy megfárosultunk, és ezeket megpróbáljuk átfordítani a ellenzőkébe. Valahogy megpróbáljuk kompenzálni ezeket a sebeinket és hiányainkat az elkövetkezendő gyermeknevelésünkben. Itt volt István példája, hogyha ő nem azonosul az agresszív apukájával, akkor megteheti, hogy elkezd kompenzálni, és átbillen a másik végletbe. Én aztán este se fogok a gyerekembe ütni, én olyan megértő leszek, tőlem a gyerekem este se fog kikapni. Ezzel a viszonyulással megint egy rossz nevelési pedagógiát fog alkalmazni. Nemrég érkezett hozzánk egy anyuka, 11 éves kisfiával, aki folyamatosan lop a haverjaival. És kiderült, hogy ez az anyuka úgy nevelte a gyermeket, hogy mindent megadott neki, nagyon szerette és nagyon jó kapcsolata volt a gyermekkel, és semmire nem tudta azt mondani, hogy nem. Ha a gyermek kitalálta, hogy holnaptól lovagolni szeretne, akkor anyuka plusz munkát vállalt, hogy a gyermek lovagolhasson. Bárhova el akart menni, mindenhova elengedte, mindig a gyerek szabta meg, hogy mit szeretne, és az anyuka ezt maximálisan próbálta kielégíteni. És egy hosszabb beszélgetés sorozatban előjöttek, hogy hát az édesanyját nagyon elhanyagolták a szülei. Ő nem kapott meg semmit, nem volt lehetősége semmire, értelmileg is periférián volt a családban. És ő megpróbálta ezt az hiányos érzelmi állapotát úgy kompenzálni, hogy a gyereknek mindent. Én aztán véletlen se leszek olyan, mint a szüleim. És szeretve, de mégis egy szélsőséges viszonyulással egy kis szolgált nevelt a gyermekéből. Nagyon veszélyesek a szélsőséges viszonyulások. De csomó-summa a múltunkkal foglalkozni kell, hogyha vannak sebeink, azokat nagyon fontos feldolgozni, és ideális esetben még mielőtt újra családot alapítunk, vagy hát egyáltalán családot alapítunk, mint magunk. És azért mondom, hogy ideális esetben, mert nagyon sokszor ezek már utólag a családunkban a kudarcaink vezetnek el oda, hogy szembenézzünk a múltunkkal. Szóba jöttek a szélsőségek. Hogyha a nevelésemben, vagy a szüleim hozzám való viszonyulásában szélsőségek voltak, akkor itt érdemes egy kicsit megállni és ezeket is megfigyelni. A szélsőség az mindig valaminek a kompenzálása, mindig egy végletből a másik végletbe való átlépés. És lehet, hogy nem az én sebemet rejti a szélsőség, lehet, hogy nem az édesanyám sebét, de valakinek generációkkal ezelőtt volt valami sebe, azt kompenzálta a másik véglettel, és így ezt szép természetesen továbbadta. Lehet, hogy már így generáción keresztül ez egy átvett kapcsolati viszonyulás, szélsőség, de valahol mégis valakinek a sebét hordozza, vagy a nagyszüleimét, vagy a dédszüleimét, valakinek a sérülése okozta a szélsőséges viszonyulást. Hadd mondjak egy-két példát az ilyen szélsőséges viszonyulásokban. Akár a túlkértése a gyereknek, akár a túlgyámolítása, mindent megcsinálok helyette, segítek neki, ott vagyok, mindig a rendelkezésére állok. Túl szoros a kapcsolatom a gyerekkel érzelmileg, vagy éppen túl keveset foglalkozom a gyerekkel, és pörögnek a napok, hát ő ott van valahol. A gyerek az mindig alkalmazkodik, csak a szülők programjaihoz, neki nem csinálunk programokat. Vagy másik vélesztünk, hogy gyerekközpontúak vagyunk, minden a gyerek körül. Forog minden hétvégén a gyereknek csinálunk programot, és mi voltak éppen csak elkísérjük és vele megyünk. Vagy az én gyerekemnek már 2 éves korában angol bölcsödébe kell járni, hogy még magyarul se tud, de már angolul is elkezdjen tanulni, mert neki aztán tartani kell a lépést a világgal, neki már 3 évesen lovagolni tanulni kell, és mindent meg akarok benne valósítani. Ez is egy érezzük, egy nagyon szélsőséges viszonyulás. Lehet még egy nevelési forrásunk a jelenben, ami segít azoknak, akiknek a múltjában nem ideális példa volt. Tehát az Isten kapcsolatunk az is egy nevelési forrás. Isteni pedagógiát, ahogy Isten velünk bánik, és ez már egyáltalán nem elmélet, hanem ez egy tapasztalat. Az Isten kapcsolatomban, amit tőle tapasztalok, azokat tudatosságot megfogalmazom, és abból kialakíthatom a saját kitűnőesemet és pedagógiámat gyermekeim felé. Tehát ahol a múlt sérült, vagy hiányos számomra, ott beemelhetem akkor oda az Istennek a viszonyulását. Ideális viszonyulásban nevelési forrás Istentől való tapasztalatai. Tehát ahogy Isten is, és itt már erről lehetne egy egész előadást tartani, voltak éppen, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, és mi mindent tanulhatunk mi ebből. Itt röviden csak egy-két gondolatot hadd mondjak el, hogy miket lehet ilyen nagyon hamar megfogalmazni. Ugye tudjuk, hogy Isten előtt szeret minket, és csak utána vár el valamit, ahogy a 10 parancsolatban is megjelenik, hogy előtt kihoztalak titeket a szolgaságból, ezért adom a parancsokat. Adok, és utána várok el. Ez a fejlődés életemben is gyönyörűen benne van, hogy először a kisgyermek csecsemőként kell, hogy kapjon nagyon sok figyelmet, empátiát, befogadást, és utána lesz képes arra, hogy feladja majd magát, ha ezeket megkapja. Akkor Isten értünk állít határokat. Voltak éppen értünk vannak az ő elvárásait, nem önmagára. Azért, hogy nekünk jó legyen. És ezeket az értünk állított határokat néha értünk még meg is segít. Néha még kegyelemmel mi is szólja egy-egy esetben. Tehát mi is fegyelmezhetünk, de a gyermekért és már azért, mert mi feszültek vagyunk, hogy most megmondjuk neki, hogy a miénk az utolsó szó, és uralkodni akarunk felette. Ez semmiképpen nem vezet különre a gyermekkel való kapcsolatban. Aztán Isten azt várja el tőlünk, amit először ő megtett velünk. Biztos mindannyian hallottuk már a lábmosás történetet, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja, hogy ti is egyéb cselekedjetek egymással. És a kisgyermek is, amit mi nem tettünk meg vele, azt ne várjuk el tőle. Ha én felnőttként, szülőként nem tudok bizonyos helyzetekben, amikor nagyon is indokolt bocsánatot kérni tőle, hiába fogom elvárni, hogy ő majd tanulja meg a bocsánatkérést. Vagy hogyha nem viszonyulok hozzá befogadással és megértéssel, akkor megint csak fölösleges elvárásokat táplálnom a gyerek felé. Itt még lehetne sorolni az isteni viszonyulásokat, azt hiszem összesen. De még mindig maradjunk a múltnál. Tehát, hogyha rossz kapcsolati viszonyulásokat hozunk magunkkal gyermekkorunkból, akkor előbb-utóbb a gyermekünkkel való kapcsolatban meg fog jelenni a kudarc. Valahogy nem fog működni a dolog, valahogy nem fog tisztelni bennünket, valahogy nem fog engedelmeskedni nekünk. És ez a kudarc, hogyha megjelenik, akkor figyeljük meg, hogy ennek kísérő jelensége mindenképpen az agresszió. Dühös leszek, agresszív, és sokszor bizony a nevelésemet, a pedagógiámat ez is meg fogja határozni. És itt szeretnék kitérni egy kicsit a nevelésre, mert ugye ez is kérés volt részletekről, hogy gyermekneveléssel, a fegyelmezéssel foglalkozunk. Tehát a nevelésben is voltak éppen ez az egyetlen hangsúlyos momentum, hogy ne düböl és agresszióból neveljünk. Büntethetünk is, ha arról van szó. Büntethetünk, de a gyermekért büntessük, hogy megtanulja, hogy két-kétláb ember lehessen belőle, amit szükséges megtanulja, akár büntetéssel is, de ne az engedetlen gyermekemet büntessen, a gyermekemmel szembe helyezkedje ez az engedetlen gyerek akkor. Jó megint akkor, mert ugye egy kényeg arra. Ne így. Hogyha dühösek vagyunk, agresszívek vagyunk, és ebből büntetünk, a gyerek megérzi, a gyermek nagyon figyeli a metakommunikációt. Ha nem azt érzi, hogy anya következetes, és ezért büntet, hanem az anya haragszik rám, és most ellenem teszi, akkor benne is megindul egyfajta védekezés, és egyáltalán nem fogja megtanulni, amit kell, hanem ellenünk szegül. Van egy eset szintén nálunk egy hölgy, aki azzal keresett meg bennünket, azzal a problémával, hogy bármennyire is fegyelmezi az ő 13 éves gyermekét, az mindig áthágja valahogy, akár, hogyha elzárja a számítógépet, akkor meg is betöri az ajtót, és ő akkor is leül számítógépezni. Tehát már nincsen semmi tekintélye a gyermek előtt. És ez egy nagyon-nagyon szélsőséges eset volt, mert már ott tartott a hölgy, hogy a gyereknek szinte az egész élete minden hétköznapja büntetés volt, és azzal, hogy áthágta a gyermek a büntetést, úgy a büntetést mért rá. És voltak éppen már ott jött, hogy már van a lista, hogy milyen büntetésre kellene, ha végre sikerül majd valamikor beiktatni, hogy úgy a büntethetse, mert már a gyereknek az egész élete egy büntetés, mert a büntetés is büntetéssel büntetem. És hát így is kiderült, hogy a szülőnek a viszonyulásában problémák vannak. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fő nevelési eszközünk, az egyik fő irány, az semmiképp sem lehet a nevelés, vagy semmiképp sem lehet a büntetés. Tehát ha már büntetnem kell folyamatosan, akkor már valami régességgel nem működik ebben a kapcsolatban. Már a tekintélyem az nincsen sehol. Tekintélyem a büntetésekkel nem lehet megszerezni. Az önmagától megvan a szülő tekintélye a gyermek előtt. Jó, tehát a nevelésben ez egy nagyon fontos elv. Most a nevelésre sem szeretnék kitérni, mert arról is egy alkalmat lehetne tartani, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy az agressziónk, a saját tudatunk és feszültségünk, az senki sem folyjon bele a nevelésbe. Tudatosan, következetesen próbáljunk a gyermeket viszonyulni, és így lehet büntetni is, de az ő érte legyen, és ne ő vele szembe. Jó. Öröm vagy öröm, hogyha a múltból átérkezünk a jelenbe, akkor kulcsfontosságú az, hogy öröm lesz a gyermekvállalás, hogyha boldog vagyok. De öröm lesz, hogyha a gyermekemtől várom a boldogságomat. Hát itt elsőrendben az anyukákat lehet megszólítani, de azért az apukák, a leendő apukáknak is van szerepük. Ilyen tipikus női megfogalmazások, hogy nekem minden áron most már kell egy gyermek, vagy addig nem leszek boldog, amíg végre nem születik egy kisgyermekem. Majd, ha anya leszek, akkor minden más lesz. Végre lesz majd valaki, aki igazán szeret engem, és majd ragaszkodik hozzám. Hát, kedves anyukák, ezek a megfogalmazások mindenképpen rejtenek magukba valamit, amivel érdemes foglalkozni. De azért a férfiak lehetnek ilyen rejtett megfogalmazásaik, amikben saját maguk kompenzációi rejlenek. Majd ha gyermekem lesz, akkor lesz értelme dolgoznom, egzisztenciát kialakítanom, stb. Vagy ha gyermekem van, akkor már tudom azt mondani, hogy ó, hát minél több gyermekem van, annál többet kell dolgoznom, hát érthető, hogy nem vagyok otthon a családdal. Hát ennyi gyereket el kell tartani, én a pénzt hozom, majd az asszony foglalkozik a gyerekkel. Hát ez is egyfajta menekülés az érzelmi kapcsolattól, megpróbálom letudni anyagi részét a felelősségemnek, vagy a terheimnek tudtam. Tehát a gyermek az semmiképpen nem lesz boldogság kozó, hiszen a gyermeknek adni kell, és nem tőle várni, hanem majd megérkezik a Kánaán. Ezek a példák mindenképpen arra futnak ki, hogy szembesülünk azzal, hogy a gyermekvállalás nem oldotta meg az életünket. Van egy hölgy, nevezzük el őt most Annának, már 33 éves volt, és azt érezte, hogy most már anyaságra van szüksége, hogy kiteljesedjen az élete, gyermek kell. Talált egy régi barátját, akivel újra összekerült, és szintén éppen családot akart alapítani, így házasság lett belőle. Született egy gyermeke, rá másfél éve született még egy gyermeke. És itt 2-3 év elteltével neki nagyon sok hír volt, hogy a gyermekeket gondozni kell, törődni kell vele, ő neki nem marad ideje saját magára. Rájött arra, hogy egyáltalán nem oldotta meg az ő boldogságát. Ő neki ez nem jó, így nem kell, most azóta a gyerekek kallódnak, egyik estét a nagyszülőben töltik, egy-két este apuka vigyáz rájuk, de anyuka rájött, hogy neki máshol kell keresni ezen túl a boldogságát. De a belső, mivel a gyerektől vártam és nem kaptam meg, ezért a gyermekemre egy csalódás élményt ragasztok, egy agressziót küldök felé. Ez is nagyon fizikus, hogy pedig azt hiszem, és te most itt vagy, és nem, ezek nincsenek kimondva, de szépen a viszonyulásunkban megjelennek. A megoldás kísérletem nem sikerül, kudarcot fall a kockázatra, hogy gyerekre vetítem rá a feszültségeimet. Hogyha egy nő csak anya akar lenni, az anyaság nem a tortából egy szelet, hanem az egész torta az én anyaságom, én csak anya szeretnék lenni, akkor felmerül ez a kérdés, ami nem költői kérdés, hogy mit fogok tovább örökíteni a gyermekemnek. Akkor csak anya vagyok, és csak a gondoskodás van, de nem alakult ki bennem az élettel egy párbeszéd, az élettel egy viszonyulás, hanem csak kompenzálom pontosan a hiányaimat, a személyiségem hiányait azzal, hogy én csak anya az ösztönökkel, amit ugye adottak. Ezzel a kompenzációval így ott van a hiány, az élettel, a valósággal való kapcsolatom nincs kialakítva. Hogy fogom a gyermekeimet mindenre megtanítani? Vagy az édesapa, aki csak pénzt keres, pénzt keres, ő dolgozik, akkor a gyermek kitől fog kapni? Ki fogja az életképségeivel bevezetni a gyermekünkbe? És mondhatjuk, hogy hát majd a korabeli fiatalság, majd a társadalom, de hát egyáltalán nem, hanem pontosan olyan társadalomban élünk, hogy ezekkel szemben is a szülőnek kell egy védelmet biztosítani a gyerek felé érzelmileg. Egy hálót kell adnia, ami megtartja a gyermeket a külső nyomásokkal szemben. Volt egy fiatalember egy kábítószeres intézetben mesélte, hogy ő minden szeretetet voltaképpen nem kapott megtörődést így a családtól, de mivel aztán bekerült egy rossz társaságba, hogy kipróbálták a füzetés rokozását, ő is belement, és nem voltak olyan értékek a szülők részéről képviselve az élet felé, amit megtartották volna. Tehát itt nagyon fontos, hogy most már kimutatták a kutatások, hogy nem csak az a lényeg, hogy valahogy próbáljunk mentálisan egészséges gyermekeket nevelni, mert ez kevés, hanem értékeket kell, hogy a szülő át tudjon adni ahhoz, hogy a gyermek a társadalmi értéktelenséggel szemben valahogy megálljon és ember tudjon maradni. Most tovább építkezzünk, jöttünk a múltból, ugye a jelenben, tehát a múltam feldolgozása, jelenben harmonikusan értem magam, boldog vagyok. Ez az előfeltétele annak, hogy öröm lehessen a gyermekvállalásom, mert első renden én adni szeretnék a gyermekemnek, viszont ha elvárok tőle valamit és kapni szeretnék tőle, akkor bizony nagy esély van rá, hogy az örömből öröm lesz. Mit kell egy szülőnek adni a gyermek felé? Itt két részre osztanám a választ. Az első, a külső dolgok, ugye az idő, a figyelem, a gondoskodás, a törődés az életének a megszervezése, és a másik pedig lélektanilag mit ad az apa és az anya érzelmi jelenléte a gyermeknek. Itt megjelenik a munka, a vállalás, munka, karrier, gyermekvállalás, anya is. ami ugyanaz négy férfi életében az, hogy együtt vállaljuk a gyermekünket, együtt fogjuk őt az életre megtanítani, és nem csak az anya dolga ez. Amiben viszont más, hogy a szerepek azért mindenképpen ott vannak, tehát az anya az az, az anya, és az apa nem lehet helyette anya. És ez azt jelenti, hogy az első három évben van első rendben, és ezt hatalmazom ki, hogy első rendben az édesanyára van szüksége, de szüksége van az édesapa érzelmi jelenlétére is. Mind a kettőre az édesapa nem három éves kor után kell, hogy megjelenjen, folyamatosan jelen kell lennie, de első rendben ott az anyukának van szerepe. Tehát az, hogy a apuka megjegyezte, ezek elég sándító dolgok, hiszen az apuka nem az anya, nem belőle jön ki a gyermek. Ez a kisgyermek az anyába fogan, benne nő föl, ő vele alakít ki egy kapcsolatot, amikor megszületik, akkor az anya adja neki azt a folyamatos biztonságot, amiből jön. És erre neki szüksége van az első két-három évében nagyon aktívan. Viszont újabb csecsemő kutatások kimutatták azt, hogy már az édesapának is a csecsemővel való kapcsolatban milyen nagy szerepe van. Az, hogy az apukák minden nap a karjukba veszik, ringatják, simogatják a gyermeküket, az elengedhetetlen fontos ahhoz, hogy utána három éves kor után, amikor az apuka szerepe kerül előtérbe, ahogy már kialakult legyen a gyermekkel az érzelmi kapcsolat. Három éves kortól ugye a női identitás alakul ki. És nagyon-nagyon szánalmas az a család történet, ahol az édesapa nincs jelen. Vagy nincs jelen, mert nincsen, vagy nincs jelen érzelmileg, csak fizikailag, ha megfordul, vagy esetleg a családban, vagy pedig jelen van többször időben is, de agresszív. Tehát pozitívan, érzelmileg nincs jelen, ezt lehet megfogalmazni, az egy nagyon nehéz családtörténet lesz a gyermekek számára, és külön is választhatjuk, hogy a kisfiúnak mit jelent, ha nincs jelen az apukája. Azt, hogy nem tud értelmileg majd hozzá kapcsolódni, marad az anyukával való függő viszonyban. És ha itt kell felnőnie, ez azt jelenti, hogy vagy társfüggő lesz a férfiből, és mindenki női szimbólumot fog keresni, akihez kötheti az életét, aki a viszonyítási pont lehet neki. Általában a férfiak nem annyira kapcsolatorientáltak, ha mondjam ki, hogy inkább szexuálisan orientáltak, tehát szexfüggő lesz, és nem fog tudni egy kapcsolatban megmaradni. Nem fogja bírni a férfi szerepet, amire ugye egy kapcsolatnak, egy mélyebb kapcsolatnak már szüksége van, hanem csak szexuálisan lesz terhetetlen a nő felé, mert a nővel van függő viszonyba továbbra is. Hogyha egy kislányról van szó, és az apai, pozitív apai érzelmek nincsenek jelen, akkor ő mindenképpen egy alacsony önértékelésű nő lesz majd felnőtt korára, aki, hát most itt a leszbikusságot is meg lehet jeleníteni, nyilván ezeknek nagyon sok összetevője kell, még legyen a szocializáció kapcsán, hogy ez kialakulhasson egy leszbikusság, de hogyha erősen sérül egy agresszív apa felől, vagy egy nagyon közömbös apa felől, akkor lehet leszbikus hajlama, vagy elzárkózik, vagy ő is társfüggő lesz, és egy alkoholistához is hozzáteszi az életét, csak legalább valaki legyen mellette, aki néha mégis felnéz. Ez elég síralmas lehetőségek jelennek meg ilyen esetben. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyermeknek szüksége van az apa és az anya pozitív érzelmi jelenlétére az első 5-6 évében maximálisan. És itt jön ez, hogy ha én vállalok három gyermeket, akkor lehet, hogy 10 év voltak éppen, kiesik az életemből, a szakmai karrieremből, a építkezésemből, a hivatásban. De ezt a 10 évet, hogyha nem tudom megélni, és ez az életem része, ez a hivatásom része, hogy anya voltam, és életet adtam, és boldoggá tettem, és segítettem kibontakoztatni. Tehát, hogyha ez nincs bennem, hanem meditálok azon, hogy na jó, jó, de hát akkor így nem fogok tudni úgy karriert befutni, akkor el kell gondolkozni, hogy miért? Miért nem örömöm nekem azt, hogy ugyan, igen, 10 évem az erre megy el, hogy én anya vagyok, és én ettől boldog vagyok. Tehát itt is akkor érdemes utána nézni, hogy miért akarok én mindenképpen ott valami nagyot alakítani, és nem a kapcsolatokon belül. Van szintén egy páciensünk, nevezzük el most Gabriellának. Úgy keresett meg bennünket, hogy van egy 8 hónapos kisgyermekem, és azt érti, hogy haragszik erre a gyerekre, mert az ő munkahelyén fölmondtak neki, hogy ha nem megy vissza most már dolgozni, és nem fog tudni új munkát találni, viszterű volt egy szépen felívelő történet ezen a munkahelyen, úgy érzi, hogy a gyerek csak rámarad, a férje tudja a karrierjét, ő meg teljesen lekerült erről az útról, és bizony belül ott van benne az, hogy ez rossz érzéssel történik, és tudattalanul a gyereket okolja, de ő maga is szenvedett. Itt is nagyon érdekes utána nézni, hogy ennek a hölgynek is az életében voltak éppen az, hogy szakmailag egy karriernak tartjuk, és az van az első helyen, hogy egy nagyon erős kompenzálás. Azért, mert a kapcsolataiban nem képes örömre jutni, nem képes boldogságot teremteni, harmóniát teremteni. Egy alkoholista édesanyja volt, az apukája 2 éves korában elhagyta őket. Tehát olyan háttere van, amiben csak az van, hogy letettek valamit az asztalra, bebizonyítom, és akkor legalább valamit csináltam. A kapcsolataiban annyira sérült, hogy ott csak kudarc és üröm lehet a gyermekvállalás is. Jó. Minden eset egyedi, de azért egy-két általánosítás elhangzott már, és még egy-kettőt hadd mondjak el. Ez egy külsőséges, de mégis az, hogy megértsünk valamit, fontos, hogy ezeket megfogalmazzuk. Nagyon fontos, hogyha nincs jelen az anya az első években a gyermek mellett, vagy hosszabb távon, mondjuk egy 2-3 hónap már hosszabb távnak számít, nincs mellette, akkor a gyermek felnőtt korára nagyon nagy eséllyel lesz pszichiátriai beteg, hiszen a belső alapvető biztonsági érzete az nem lesz meg, hanem helyette a félelem, bizonytalanság, szorongás fog uralkodni. Hogyha jelen van az anyuka, de érzelmileg elzárkózó a pici felé, akkor egy nagyon magába zárkózott életidegen, ilyen skizoidnak nevezett, nem tudom, hogy mondja valamit, azt jelenti, hogy van egy belső világom, a külsőben nem is nagyon lépek kapcsolatba, de ha kapcsolatba lépek, akkor úgy, hogy az enyémet vetítem kifele, és azt próbálom meg megélni. Tehát ez egy szintén hajlamos arra, hogy ilyen fiai gondozottá váljon, de lehet, hogy egy nagyon-nagyon zárkózott morózus emberként le tudja élni az életét. Jó, tehát summa-summa, ennél a pontnál akkor fontos visszatérni és kiemelni, hogy adni, tehát el kell érnem oda, hogy adni akarjak a gyermekemnek, és megkapni akarjak tőle, akár az érzelmi hiányaimat ne vele próbáljam meg megoldatni, kipótolni, vagy ne bele akarjam igazoltatni azt, hogy én aztán most már igazolással dolgozhatok éjjel-nappal. Mivel lehet még felhasználni egy gyermeket? Mit kaphatok én még egy gyermektől? Hogyha például rossz a házasságom, már kiüresedett, vagy érzelmileg nem annyira működik, akkor szoktuk mondani, na majd jön a gyerek, lesz egy közös dolgunk, mind a ketten figyelünk rá, és majd az kicsit feltelítíti a házasságot. És hát ez is mindenképpen egy zsákutca, hiszen ha megszületik egy gyermek, és a párból már 3 tagú család lesz, akkor minden távolul. Nagyon sokat kell a párnak áldoznia azért, hogy itt van egy gyermek. A mi közös programjainkat már nem tudjuk úgy megélni. Már nem tudunk esténként úgy egymásra figyelni. Ha megérted, hogy a férjem már nem tudom társadalokkal fogadni, és csak ráfigyelni, hogy mi történt vele, megosztani magunkat egymással. Teljesen alkalmazkodni kell. Majd, ha a gyerek elalud, de lehet, hogy az idemellett el sem is elalud, hiszen már én is összeesek is a párosságtól, és egyáltalán nem fogunk tudni olyan szépen összehangolódva élni tovább. Tehát a gyermek nem, hogy megoldaná a párkapcsolatot, hanem egyszerűen igényli azt, hogy ez a kapcsolat olyan minőségű legyen, hogy tudjon arról is áldozni. A negyedik pont, amit tovább építhetjük, így fogalmaznám meg, hogy ahhoz, hogy öröm legyen a gyereknevelés, egy jó párkapcsolatra van szükség, egy jó családi közegre, és még aktív baráti kapcsolatokra is. Öröm lehet a gyermeknevelés, hogyha egy nő egyedül neveli, egy érzelmileg sivár, elromlott, sok feszültséggel teli párkapcsolatban, vagy egy viszonylag kiegyensúlyozott kapcsolatban, de mégis a nagy családdal való kapcsolatunk az nagyon is feszültséget terhet. Hogyha egy rendszer, családi rendszer szemléletet nézzünk, annak mindig az alapja és a meghatározója az a párkapcsolat minősége. Tehát a kisgyermeknek már említettük is, hogy a csecsemőnek, amikor megszületik, szüksége van egy kiegyensúlyozott párra, a szülőkre, és ez folyamatosan igényli a gyermeknek, hogy ne egy feszült, vitatkozó érzelem szegény párkapcsolatban neveltethessen. Tünethordozóvá válik a gyerek, szomatikusan megjelennek mindenféle betegségek, hogyha túl sok a feszültség a párban, túl sok veszekedés van, egyszerűen megjelenik az iskolába, bepisil a gyerek, éjszaka bepisil a gyerek, nagyon sok tünetet tud produkálni, vagy csak egyszerűen állandóan náldak és rágak mindenféle betegséget, de elég drasztikus a mai asztma, kirohanások, folytatások, tehát mindenfélét itt elképzelhetünk. Tehát egy rossz párkapcsolat egy tünethordozóvá, beteggé teheti voltak éppen a gyereket szomatikusan, akkor egy rossz párkapcsolat koalíciós partnert csinálhat a gyermekből. Valamelyik szülő önmaga mellé állítja, szépen neki mondja el, hogy milyen rossz az a másik szülő, és a gyermeket vagy az apjával, vagy az anyjával szembe hangolja. Aztán lelkipten körül másik fél is próbálja hangolni, és a gyerek közvétlen egy kisztelt szeretet tölt be, és ez a legrosszabb, amikor még egyik szülőmmel is tud állni a másikat szemben, hanem őrlődik a kettő között. Vagy egy simád párkapcsolatban a gyermek az érzelmi jótlét lesz. A férjem az semmit nem törődik vele, mindig az újságot olvas, sertényzenti, hétvégén is alig kommunikálni, mindig párbeszéd, és akkor én a nőként ugye az érzelmi kapcsolatra való igényeinek maximálisan a gyerekbe élem meg, gyereket egy társ szerepbe helyezem, és már is felborul mindenféle viszonyulás. Tehát nagyon fontos forrás és kapcsolatban a kiegyensúlyozott párkapcsolat. Nagyon fontos, hogy a családi közegünkkel is jó viszonyban legyünk, hiszen most, ha teljesen alapvető dolgokat gondolunk végig, akkor ha nagymamával, nagypapával haragba vagyunk, ki fog a gyermekünkre mindig vigyázni, amikor szükséges. Ahogy, hogy a párkapcsolat harmonikus legyen, fontos, hogy a gyerek mellett tudjunk csak egymásra is figyelni és külön programokat szervezni, de ehhez megszükséges, hogy legyenek nagyszülők, akiket ilyenkor mindig meg tudom kérni, és ez egy természetes dolog is, hogy ezt a képviselővel vállalják, tehát ez jól tud működni. Barátokra is nagyon nagy szükség van, tehát minél zártabb egy családrendszer, és csak mi vagyunk, és féltjük, hogy nehogy betörjenek kívülről mások, nehogy kimenjenek rólunk információk, minél zártabb, annál több agresszió van a családon belül, és egymás felé annál inkább agresszíven viszonyulunk. Tehát mivel szociális lények vagyunk, szükségünk van társaságra, a házaspárnak barátokra, a másik házaspárra, akivel jobban van, gyermekeinek is barátokra, közös programokra. Minél több barátunk van, annál inger gazdag a környezetünk van, annál jobbak a kapcsolatunk, és annál kevesebb az agressziót vezetünk le a családon belül egymás felé is. De nem csak emiatt fontos a baráti társaság, hanem azért is, mert a barátok azok hasonlóak, mint mi. És voltak éppen egy védelmi hálót is alkotnak a gyermekeink körül. Tehát ahogy kezd nőni, majd ugye ezt hallja, hallja az iskolába, azt látja, hogy egész más értékekkel találkozik, vagy inkább így mondom értéktelenséggel. És akkor milyen jó, ha van példája, hogy de a Zsuzsi néni itt, de a Feri néni is ez van, ami nálunk. Mi nem csak egyedül vagyunk ének, hanem akikkel kapcsolatban vagyunk, miért kapcsolatban, azok ugyanolyan akik miért. És mi sok társadalom volt, tehát éppen a baráti kör, a védelmi háló a gyermekeink körül is. Jó, és akkor ötödik lépcsőfoknak, ötödik pontnak nevezném meg a kereszténységünket, vagy a vallásos nevelést, mint forrást. Ez így hangzik, hogy öröm a kereszténységünk a nevelésben, öröm, hogyha vallásra is tanítjuk a gyermeket, hogyha sok pozitív tapasztalat lesz neki a családban, és ezeket tudjuk vallásosan értelmezni az ő részére. És öröm lesz, hogyha a vallás és a kereszténység az szintén a fegyelmezésünk eszköze lesz, ezzel jól megalázzuk a gyereket, ezzel sakba tartjuk, sarokba szorítjuk, és ezzel talán nem fogja őt az Isten felé vezetni. Sőt, így kérdeztétek a kiadott papírba, hogy a mi kereszténységünk lehet-e majd a gyermekünknek akadály az Isten felé. Hogyha a nevelés eszközeként használjuk fel, és itt kiélezzük inkább a negatívabb dolgokat, és erre használjuk a kereszténységet, akkor bizony akadály lesz a gyermekünk és az Isten kapcsolatában ez a visszanyúlás. Tehát a vallásos nevelés nagyon fontos, hogy nem egy tananyag átadása, nem pusztán arról szól, hogy hát néha, ha megkérdezi a gyerek, akkor vallásos válaszokat tudok neki adni, tanítom egy-két énekre, imádságokra, vallásos meséket, vagy este vallásos történeteket mondok el neki, tanítgatom a Bibliából. Ez egy egész más síkon való vallási oktatás. Elvittem templomba hisztanórára. Ez nem szép és jó és szükséges, de ez még nem mondható egy keresztény nevelésnek. Nagyon sok pozitív élmény kell, hogy érje őt a családban az öröm, a bocsánat kérés, a megbocsájtás, az irgalom, az életnek a tégségei, ebbe való elmerüléshez. Ez mind ne kell, hogy jelenjen a családban, és hogyha megjelenik, ugye ennek nagyon fontos az Istenhez kapcsolása. Az, hogyha például a családi életben van egy megbocsájtás, mondjuk a kisgyermek csinál valamit magába, kell bocsánatért ő megbocsájt, akkor adnak nagyon jó elővenni ezt, hogy látjátok, milyen jó értés volt, hogy ez egy feloldódott, és én egyáltalán nem úgy haragudtam rád, ahogy te gondoltad, hanem csak miattad, hogy ezt megtanuld, és erről beszélgetnek, és utána a szülő oda kapcsolja, hogy látjátok, az Isten ugyanúgy bocsát meg. És akkor a gyerek ezt az élményét hozzátársítja az Istenhez. Nagyon fontos, hogy ezeknek az élményeknek legyen vallási értelmezése. És így alakul ki egy Isten kapcsolata a gyermeknek, és nem csak egy értelmiségben való Isten tudat. Hogyan lett a keresztény visszanulásunk a gyermek életében örömmé? Hogyha ezek a tipikus mondatok elhangzanak, egy párat próbáltam írni, amivel érzékelhetjük, hogy hogyan tudja felhasználni a szülő a saját negatív pedagógiájának az érdekében az Istent voltak éppen. Így hangzik, hogy az Isten mit szól most ahhoz, hogy te ilyen vagy? Az Isten is büntet, és fegyelmez, hogy ugye most én is meg kell, hogy büntesselek. Hogy hoztál gyermekem? Hát most azt gondolod, hogy az Isten nem lát? Hát az Isten mindent lát. Úgyis lebuktat, hiszen neki az igazsága fontos, tudod? Itt érezzük, hogy lehet ezt is, és nagyon nagy sérüléseket tudunk beleokozni a gyermekünk életében. Attila, felolvasod a könyvből azt a részletet? Van egy részlet, ami egy kisgyermeknek, hát már felnőttnek a beszámolója a gyermek éveiről, hogy őnek minket mondtak az Istenről, és hogyan állították a Isten voltak éppen akadályt, mint a nyugalma, meg az érzéseinek, az Istennek akadályát megpróbálják.
Az Istennek egy beszámolója a könyv szabadulási kísérlet a
Megerősítésre Istennek, ugye a szívedében.